Tisztelt hallgatóink! A következő beszélgetésben Polyák Gáborral, az ELTE Bölcsészettudományi Karának tanszékvezető oktatójával beszélgetünk a jelen és múltbéli médiarendszerek sajátosságairól, az újságírói szakma lehetséges kihívásairól és érintőlegesen a közösségi rádiók helyzetéről is.
Nagy szeretettel köszöntöm az Első Pesti Egyetemi Rádió hallgatóit, én Amrisko Tamás vagyok, és itt ül velem dr. Polyák Gábor, jogász, kommunikációs szakember. Szia Gábor!
Szia, jó napot kívánok!
A diplomáidat azt a Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karán, illetve a Bölcsészettudományi Karán szerezted, 2021. januárja óta pedig az ELTE Média és Kommunikáció Tanszékének az egyetemi docense vagy, és nemrégiben pedig a tanszékvezetője is lettél. Nagyon sok mindent fel tudnék még rólad sorolni, hogy Voltaire-díjat kaptál, külföldön kutattál. Egyrészt személyesen is ismerjük egymást, de nyugodt szívvel mondhatom azt, hogy azért elég nagy kaliberű médiatudós, médiajogász vagy. Még az interjúnk elején nem hagyhatom ki egyszerűen azt a kérdést, hogy megkérdezzem még szintén itt szándékosan legelején, hogy ugye már beszéltél róla, de hogyan egyeztethető össze az egyetemi tanszékvezetés, a kutatói létforma és az ellenzéki szakpolitizálás?
Én mindig elsősorban az egyetemen voltam, vagyok és leszek, és azt gondolom, hogy az, amit én itt csináltam most már bőven több mint 20 éve, felépítettem akár kutatóként, oktatóként, de ugye akár civilként, hiszen azért az én közéleti szerepvállalásom az nem most kezdődött, nem ezzel az ellenzéki kabinetvezetői pozícióval, ez egy ilyen teljesen megfoghatatlan kifejezés, hanem 2011 óta a Mértékvédelemző Műhely nevű civil szervezetet vezetem, amelyik tulajdonképpen ugyanazt az üzenetet közvetíti, amit az én mostani pozícióm, mégpedig azt, hogy az a médiapolitikai környezet, az a médiapiaci helyzet, az a viszonyulása az újságírókhoz, a politikusok részéről, amelyben ma élünk, amit mi tapasztalunk magunk körül, az egyáltalán nincs összhangban azzal, amit én a sajtószabadságról az egyetemen tanultam, az egyetemen tanítok, és amit egyáltalán elképzelhetőnek, helyesnek gondolok. Ez teljes egészében egy olyan állapot, ahol a nyilvánosságnak nem az a funkciója, hogy valamiféle párbeszéd és valamiféle hatalmi kontroll valósuljon meg, hanem az az elsődleges funkciója, hogy valaki elmondhassa, hogy szerintem mi az egyetlen lehetséges igazság. Tehát ebben mindig is nagyon feszengtem 2010 óta, és ennek mindig is hangot adtam. Ilyen értelemben a kérdés megkésett, a kérdést amióta van mérték fel lehetne tenni. Persze, amikor az ember a piacon dolgozik, akkor fel sem merül, azt tudjuk, hogy a magyar egyetemi dolgozóknak az élete igen sanyar, tehát ha valaki az egyetemen akar karriert építeni, akkor mellette meg kell keresni a pénzt is, mert hogy az itt nincs. Mégis ezen úgy túllépünk. Nyilván a munkaidődnek, hogy hány százalékát fordított kutatásra, oktatásra, és mennyit töltesz az egyetemen kívüli munkáiddal, azért ez nem mindegy az akadémiai előmenetel szempontjából. De ez nem szokott mégsem probléma lenni. De az sem szokott probléma lenni, amikor egyébként, hát ha most körülnézünk az ELTE-n akár, de más egyetemeken is, aktív politikusoknak van egyetemi háttere. Olyan embereknek, akik most minisztériumokban államtitkárként mondjuk a felsőoktatásról döntenek, azok egyébként majd vissza akarnak jönni az ELTE-re feltehetőleg, hogyha úgy alakul a sorsuk, hogy már nem lesznek kormányzati pozícióban. Ezt én picit, hogy mondjam, igazságtalannak érzem, hogy ezt a kérdést ezt csak én kapom, és azok, akik már sok-sok éve, évtizede ezt a két dolgot együtt űzik, ők ezt a kérdést nem kapták meg. Ez korábban nem merült fel problémaként. Én ugye tehát igyekeztem a dolgot annyiban formálisan is, ha már jogász vagyok, tisztába tenni, hogy a kollégáimat megkértem, hogy akkor egy szavazás keretében mondják meg, hogy a tanszékvezetést azt megtartsam-e, vagy addig függesszem fel, vagy lépjek vissza, és egy többségi szavazás eredményeként az jött ki, hogy maradjak és csináljam tovább, és akkor én ezt így a magam részéről egyébként teljesen legitimnek és elintézetnek tekintem. A tartalmi válasz, hogy hogyan lehet összeegyeztetni, hát igazából én nem szeretném úgy leélni az életemet, hogy az óráimon bizonyos mondatokat el kelljen harapni, hogy erről most nem beszélünk, mert akkor nagyon belemegyünk az aktuál politikai dolgokba, és hogyha a médiáról akarunk beszélni, akkor a kritikákat akarunk megfogalmazni, akkor nagyon könnyen csúszol bele egy ilyen helyzetbe. Én olyan országban akarok élni, ahol lehet úgy kritikus a véleményed a fennálló mondjuk média helyzetről, hogy azzal nem csúszol bele mindjárt egy ilyen aktuál politikai kontextusba. Ehhez pedig az kell, hogy egyszer valaha majd az a demokratikusan működő nyilvánosság, aminek a felépítésén dolgoztunk 2010 előtt, sokan dolgoztak rajta, nem mondom, hogy a siker teljes volt, nyilván ez egy hosszú folyamat, de hogy a 2010 előtti folyamat akkor egyszer elindult egy másik irányba, én szeretném, hogyha majd ez visszatérne, és én nem játszom el azt, hogy a mostani állapotot én egy demokratikus nyilvánosságnak tartom.
Hogyha már szóba hoztad, miért nem demokratikus nyilvánosság ez a mostani állapot? A végtére is olyan értékek, nevezzük így értékek vannak benne, amelyeket feltételezzük, hogy a készítőik maguknak tartanak. Most próbál ki kicsit az ördögügyvédje lenni hozzá, és hogyha egyszer másképpen alakulna, és mondjuk én ülök a helyedben, vagy megvalósul mondjuk egy kormányváltás, és megint 10 év után beszélgetünk, ugyanezt csinálnám, de miért nem demokratikus ez a nyilvánosság? Hiszen bárki indíthat egy podcastet, csinálhat egy online magazint, nyomtathat újságot, hirdethet a piacon. Mi ezzel a probléma?
Amit mondasz, az egyébként persze az mindenképpen már most is, és hosszú távon egy olyan helyzet és tényező, ami ezt az egész sajtószabadság kérdéskört újraértelmezi. Ez nem csak örömteli, tehát mindenki indíthat podcastet, mindenki indíthat akármilyen online csatornát, és lehet nagyon népszerű bármilyen közösségi média felületen, és lehet népszerűbb, mint a legnagyobb energiát igénylő oknyomozó újságírói portálok. Tehát az újságírás számára ez nem csak, és nem elsősorban egy lehetőség, ez egy nagyon komoly kihívás, amivel szerintem még egyelőre nem tud mit kezdeni. Tehát igen, van egy olyan környezet, ahol egyébként bárki szabadon megszólalhat. De ebben a környezetben különösen nem mindegy, hogy ki mennyire hallatszik. És ebben nagyon-nagyon fontos tényező például az, hogy ugye mennyi pénzből és milyen pénzből működnek az egyes médiumok. Tehát van ma Magyarországon a média rendszernek egy nagyobbik fele, amelyik gyakorlatilag egyáltalán nem szorul rá a rendes piaci működésre. Nem kell, hogy megmérettesse magát, hogy a közönség szerint jó-e, amit csinál, a közönség hajlandó-e nézni, hallgatni, olvasni, ráadásul hajlandó-e fizetni érte, mert egyébként mindannyian fizetünk érte adóforintokból. A magyar médiapiac az úgy néz ki, hogy ennek kb. A harmadát az állam fedezi. Tehát ez teljesen, egészen biztosan ez egy példanélküli állapot az európai nyugati világban. A reklámpiacon általában az állam olyan 1-2%-kal szokott jelen lenni, nálunk a harmadát az állam teszi ki, és ennek a harmadnyi állami reklámnak kb. A 90%-a egy nagyon világosan körülhatárolt köréhez érkezik a médiának. Ez nyilván egy nagyobb hangerőt tesz lehetővé, és akkor ez már nem csak a klasszikus médiában van, így nem csak az újságok és a televíziók esetében látunk ilyen torzulást, ugye itt elindult ez ugyanez a közösségi médiában is, az elmúlt évnek az egyik óriási politikai kommunikációs vívmánya a Megafon, ami most már több mint 500 000 000 forinttal tolta meg a Fideszhez közeli, hát úgynevezett megmondó emberek, influencerek, véleményvezérek, akárkik közösségi médiás posztjait. Tehát itt a hangerő alakítása az egy nagyon érzékeny kérdés, és még ezen túl is, hogyha belegondolunk abba, hogy mondjuk milyen eséllyel kap egy olyan újságíró választ a kérdéseire, akár egy politikustól, kormányzati politikustól, de akár egy kórházigazgatótól, vagy egy iskolai tanártól, aki nem a kormány szíve csücskéhez tartozó médiában dolgozik, akkor azért azt nagy valószínűséggel kimondhatjuk, hogy nem fog választ kapni. Tehát sem információhoz, sem piaci erőforrásokhoz nem ugyanolyan esélyekkel férnek hozzá azok, akik a hagyományos újságírás, klasszikus újságírói etikai elvei mentén próbálnak működni, és akkor ez bizony már nem egy hagyományos értelemben vett sajtószabadság.
Akkor mi a biztosíték arra, hogyha lesz akár vagy egy kétharmados, vagy nem egy kétharmados, egy egyszerű többséges kormányváltás, amiben a mostani ellenzék fog majd kormányt alakítani, akkor az új kormány nem ugyanerre fogja használni, vagy a már meglévő médiumokat, vagy újakat építve. Tehát, hogy ez így. Én azt látom, hogy egyrészt nyilván 2010 előtt is azért elég sok állami támogatás, meg hirdetés ment a médiába, illetve ugye a itthoni médiaháborúk után az egy nagyon neuralgikus, nagyon egy veszélyes pont egy hatalmi berendezkedésnek, hogy a médiát uralja, hiszen ugye a média, a helyi lapok, rádió, országos rádió főleg el tud jutni azokhoz a szavazó polgártársainkhoz, akik őket megszavazzák. Tehát hogyan lehet azt megóvni magát a médiát, és így, hogyha nagyon hátralépek, akkor a társadalmat is attól, hogy egy hatalmi rend, egy párt, bármilyen koalíció az ilyen jellegű torzításokat végezzen ezen a területen vagy piacon?
Ebbe muszáj pontosítanom, tehát nem a 2010 előtti reklámpiacon tényleg 1-2% körüli volt az állami reklámok aránya. Tehát ezt nem lehet összehasonlítani a 30-al. Lehet mindenféle intézményi garanciákat beépíteni, és az a médiapolitikai program, aminek a nagy része az valóban az én nevemhez kötődik abban az értelemben is, hogy ezt én írhattam meg, az tartalmaz ilyen garanciákat. Például, hogy ne lehessen állandóan kitérni a válaszok elől, hogyha politikus vagy, ne lehessen évekig elhúzni egy adatigénylést, amikor közérdekadatot akar megtudni egy újságíró.
Ezeket egyébként, bocsánat, hogyan lehet megoldani? Tehát, hogy így a politikus akkor elmegy és nem válaszol. Tehát hogyan lehet válaszra bírni? Akár egy intézményt, hogy ne 30-60-90 napig húzzák el a semmit mondom választ, vagy egy politikust konkrétan szóra bírni?
Hát az, hogy ne húzzák el az adatigénylést, azt azért könnyebb. Ott például azt meg lehet tenni, hogy amikor, mit tudom én, a harmadik adatigénylési pert veszíti el egy adatkezelő, akkor a vezetőjét meneszteni kell. Tehát akarnak legyen munkajogi következménye.
Ez egyfajta automatizmusnak tekinthetjük?
Én azt szeretném, hogyha ezt tekinthetnénk egyfajta automatizmusnak, hogy ne lehessen ezzel szórakozni, mint ahogy most szórakoznak. Az, hogy a politikus, tehát egyrészt azt nyilván meg lehet tenni, hogy és az nem is szabadás kérdése, hogy a politikus, amikor sajtókonferenciát szervez, akkor azt nem titkolja el. Tehát most azt is látjuk, ez éppen az elmúlt napokban, amit a Direkt 36 tárt fel az MTI működéséről, annak egy ilyen mellékszála, hogy például a politikusoknak a nyilvános megjelenéseit, azt nem teszik nagyon nyilvánossá az MTI sajtóközlemények körében, nehogy a nem kívánatos újságírók is tudomást szerezzenek róla. Tehát ha már ezen változtattunk, ha már egy sajtónyilvános esemény nem csak a baráti sajtó számára nyilvános, hanem mindenki számára, akkor már tettünk egy nagy lépést előre. Én hajlanék arra, hogy valamiféle válaszadási kényszer is legyen, tehát hogy el lehessen kvázi úgy menni bírósághoz, ha kell, mint egy adatigénylésnél, és erre is van egy javaslat. Azt kell mondanom, hogy az ellenzéki politikusokban van egy félelem azzal kapcsolatban, amit megtapasztalnak a Fidesz közeli média, hogy mondjam, interjúkészítési gyakorlatával kapcsolatban.
Nagyon szépen mondtad, igen.
Nem mindig azt látják a végeredményben, amit ők mondtak. Tehát egyrészt azt gondolom, hogy nem szabad egy ilyen háborús állapotot fenntartani az újságírók és a politikusok között, tehát ezen valahogy túl kell lépni, másrészt ezen a félelmen meg nehéz úgy túllépni, hogy azt mondjuk, hogy de tessék mindenkinek választ adni, és aztán tessék évekig pereskedni a bíróságon, hogy én nem is ezt mondtam. Egy olyan nagyon soft megoldás, én elég sok ilyen soft megoldást voltam kénytelen kitalálni, miután itt nagyon sok minden a kétharmaddal van szabályozva, és hát annak a valószínűsége, hogy itt egy ilyen kétharmados erő jönne létre az új parlamentben, az nem túlságosan nagy, hogy megint finoman fogalmazzak. Tehát én egyszerűen, és ez nem is csak a program szempontjából érdekes, de ha én azt szeretném, hogy mindenki, aki magát újságírónak vallja, az vegye komolyan az a szakmai etikai szabályokat. És nekem az tökéletesen megteszi, hogyha a szerkesztőségen belül, vagy a Kesmán belül, vagy a Kesma és a Pesti srácok együtt létrehoznak egy olyan etikai kódexet, amit felismerhetően egy etikai kódex, tehát benne vannak a valós tényközlés kötelezettsége, benne van az interjú alanyokkal való bánásmódra vonatkozó szabályozás, benne van az, hogy hogyan korrigálják a hibáikat, stb. És ehhez hozzárendelnek saját maguk egy etikai bizottságot, és komolyan veszik, és hogyha valaki panasszal él, akkor ők ezügyben eljárnak. Nyilván itt sokan a szememben nevetnek, hogy én hogy várhatok el ilyet az ilyen módon szocializálódott médiától, de miután én nem akarok senkit kirekeszteni abból, hogy azt mondhassa magáról, hogy ő egy médium, és hogy ő újságíró, és én nem akarom azt, hogy a politikus meg erre hivatkozva folyamatosan kimenekülhessen a kérdésekből. Hát ezt a megoldást tudom elképzelni, aminek talán van egy edukációs hatása hosszú távon. Mégiscsak, hogyha van egy leírt szabály, amihez panaszok is érkeznek és betartjuk, akkor azt gondolom, hogy ez talán magán az újságírói magatartáson is tud hosszú távon változtatni. Tényleg nagyon soft, másfelől meg majd Már azt is hallottam, hogy ez mintha sajtókamarát akarnék, hogy kötelező ilyenekben részt venni, de nekem az tök jó, hogyha a szerkesztőségen belül van egy etikai kódex, csak legyen egy komolyan vett és számonkért, és eljárásokkal igazolhatóan számonkért etikai kódex, mert akkor senki nem hivatkozhat arra, hogyha neki sérelme van egy interjú kapcsán, akkor az úgy fog maradni az idők végezetéig.
Azt egyébként én is nem is tudnám támogatni, hogyha lennének ilyen erős határok, hogy valaki milyen oldal, és akkor ezeket az értékeket támogatja, ezek mellett áll ki, ezeknek az értékeknek a tükrében mutat be jelenségeket, meg úgy is kérdez. Az aránytalanság az valóban probléma. Több interjúdban említetted a szabad médiát, a szabad médiára való törekvést. Itt mondtad korábban is, hogy az állami hirdetéseket kihúzni a médiapiacról. Akkor viszont szintén kicsit elemzőként, de akkor együtt a szakpolitikusként is kérdez, hogy milyen jellegű szabad médiát képzelsz el? Mi lenne az a struktúra, vagy milyen dolgoktól kellene megválni akár a hazai médiapiacon, ami elő tudná segíteni a szabad vagy szabadabb médiát? Tudom, hogy nagyon komplex, tudom, hogy nagyon messzire vezet, nem is egy mély elemzésre hívtalak be, csak hogy így hogyan képzeljem el? Tehát amikor, nem tudom, Lembékés megyében felkapcsolok egy rádiót, és abból mondjuk tudok ötöt fogni, abból kettő állami, egy kereskedelmi, másik kettő meg mondjuk Romániából átjön, az ugye egy sajátosabb helyzet, hogyha van egy térségi lap, amit csak az az egyetlen, akkor ez megint egy sajátos helyzet. Hogyha interneten, amit szintén említetted, a zajt, ami mondjuk egy Facebook vagy egy Instagram newsfeedbe szembe jön, azzal is mit lehet kezdeni?
Ne értékeljük túl se a média szabályozást, se a média politikát, mindent nem fogunk sosem megoldani. Tehát én azt, hogy a Facebookon, Instagramon, TikTokon mi fog történni, egyáltalán nem gondolom Magyarország által befolyásolhatónak. Tehát itt nagyon komolyan rá vagyunk utalva arra, hogy egy olyan méretű és piaci erejű egyesülés, mint az Európai Unió, az komolyan vegye magát, és mondjuk velük szemben ő próbáljon meg erőt mutatni, nem mi, az komolyan vehetőbb. De egyébként szerintem nem olyan bonyolult, hogy milyen az a szabad média, mert hogy egyébként látunk azért magunk körül szabad médiát. Tehát olyan, ami ennek a Telexet, a 444-et, a HVG-t, az RTL-t, a Civil Rádiót, a Klub Rádiót, és elnézést mindenkitől, akit kihagytam, a 24.hu-t, a Szabad Pécset, a Nyugat.hu-t, a Debrecinert látjuk működni. Igazából itt arról van szó, hogy ők nem akarják, hogy nekik megmondják, hogy mi a helyes, és mit kell megírni, és az, hogy kell értelmezni a világot. Ez a másik, amivel állandóan takarózik ugye a Fidesz közeli média, hogy nincs ilyen, hogy objektív újságírás, mert mindenki a saját világképe szerint. Igen, az, hogy van egy világképed, az nagyon helyes, mert különben hogy lennél újságíró, nem lehetsz egy ilyen fekete doboz, amiben belül nincs semmi.
Na persze, gibbonok is meg tudják írni a hírt, hogyha nincs világképük.
Hát az, ugye robotok is megírják az időjárás jelentést, most már meg a sport, meg a tőzsdei híreket, ehhez nem kell jellem meg karakter, de hát hogyha van jellemed, meg van karaktered, akkor van világképet. Hát, hogy ezzel önmagában nincsen semmi baj. Az újságírói etika az én számomra az a készség, vagy képesség, hogy a világképettől tudsz egy lépést hátrálni, és rá tudsz nézni úgy a dolgokra olyan reflexív módon, hogy tudod, hogy te mit gondolsz helyesnek, tudod, hogy te hogy értelmezed a világot, ezt a felismerést is már egyébként azért egy komoly kognitív tevékenység előállítani, és ráadásul képes vagy ettől a saját világértelmezéstől eltérő megoldásokat is elfogadni, és akár megírni, elmondani. Szóval azt gondolom, hogy szabadon médiát csinálni, az tök egyszerű, ott hagyni kell az újságírókat, hogy dolgozzanak, hagyni kell az újságírókat, hogy végezzék a munkájukat, ha kérdeznek, és olyan kérdést tesznek fel, amit nem azért, tehát hogy nem valami nagy titok, nem a nemzetbiztonságot sértő információról van szó, vagy nem a X cégnek az üzleti stabilitását sértő információról van szó, akkor ezt a kérdést meg kell válaszolni, el kell fogadni a politikai elitnek, hogy bizony a nyilvánosság az azért van, hogy kontrollálja a politikusoknak a működését, és az újságírók pedig ebben a kontroll folyamatban egy nagyon fontos szerepet töltenek be, még a Facebook korában is. És hogyha ez így van, akkor egyébként majd a piac gondoskodik arról, hogy a jó minőségű médiumok, a jó minőségű újságírás az reklámbevételhez jusson, és nagyjából ennyi. És akkor én nem, tehát nyilvánvalóan lesz egy csomó olyan médium, mert mondjuk kicsi helyi piacon működik, amelyik a piacról nem fog tudni megélni. Ha már médiapolitika, akkor ebben a programban arra is van egy javaslat, hogy ugyanaz államhirdetéseket húzzuk ki, de legyen helyette egy olyan sajtó alap, ami viszont nem olyan szubjektív döntések alapján posztpénzt, mint akár most a médiatanácsnak a mecenatúra alapja, vagy akármelyik pénzosztó alapunk, hanem mondjuk bizonyos éves forgalom alatt, bizonyos objektív feltételek teljesülése esetén, ez gyakorlatilag egy algoritmus megmondja, hogy akkor annak a pályázónak mennyi pénz jár, anélkül, hogy ebbe ember bármilyen módon beavatkozna. Tehát azok a médiumok, amelyek piaci alapon tényleg nem képesek fennmaradni, de tudjuk, hogy egy fontos társadalmi feladatuk van, azok kaphatnának egy ilyen piactól független támogatást is, de nem politikai preferenciák és politikai szimpátiák alapján, hanem automatikusan megint csak.
Hogyha már szintén állami támogatás, a közmédiáról is sokat beszéltél már az elmúlt napokban, hetekben. Hogyan képzelnél el egy független vagy függetlenebb közmédiát? Szintén közbeékelés részemről ez a fajta alap az, hogy bizonyos nevezzük mondjuk projektekre vagy működésre ad az állam akár algoritmus, meg némi humán erővel támogatást, ez szerintem szimpatikus. De mégiscsak mire szükséges mondjuk itthon egy közmédia? Mi az a funkció, amit neki mondjuk el kellene, vagy jó volna, hogy ellásson? Mert azért mégiscsak, ahogy szintén te is mondtad, Facebookot, TikTokot, Instagramot nehezen tudjuk kontrollálni. A piac majd válogat, de hol van akkor itt a közmédiának a szerepe, hol van mondjuk az a szerep, hogy kultúrát, tartalmat, tudományt, közéletet, hát eufemisztikusan mondva, de ilyen lélekemelő, emberjobbító dolgokat elvigyünk olyan helyekre, ahová egyébként vagy nem jutna el, vagy ha eljuthat, akkor nem az fog eljutni pont a globális média miatt.
Én egy kicsit bajban vagyok a közmédiával, mert valószínűleg az ismerőseim túlnyomó többsége lelkesebb közmédia ügyben, mint én vagyok, mert azért azt is tudjuk, hogy 2010 előtt sem volt ez egy teljes mértékben sikertörténet a magyar médiarendszerben.
Volt valaha sikertörténet a magyar közmédia?
Valódi sikertörténet nem volt, voltak jó pillanatai, voltak jó vezetők, voltak jó időszakai a rádiónak, és hát volt olyan időszak, amikor, tehát csak személyes, hogy mondjam, tapasztalatból tudom mondani, amikor tudtam nézni, és nem éreztem rosszul magam attól, hogyha 10 percig kell hallgatnom egy beszélgetést. És ugye nagyon fura, mert hogyha ezt szoktam mondani, elmegyek külföldre, és bekapcsolom a tévét a hotelben, akkor alapvetően az ottani közszolgálati médiát keresem. Hát, hogy ennek mégiscsak van, ezt lássuk be, még mindig valamiféle húzó ereje, valamiféle a közönség bizalmi tőkéjét élvező pozíciója, és ezt valójában még a magyar állami média sem tudta lenullázni. Tehát azért a köznapi beszédben az, hogy láttad-e a híradót, az még mindig elsősorban azt jelenti, hogy láttad-e az M1-en vagy a Duna TV-n a híradót. Ezt be kell látni. És akkor itt megint azt mondom, hogy egyébként tisztességes tájékoztatást nyújtani a közmédián, az megint nem bonyolult. Tehát egyszerűen arról van szó, hogy nem egy világnézet és nem egy politikai érdekcsoport értelmezése alapján mutatom be az eseményeket, hanem valóban meghívom az összes érdekeltet, és valóban próbálok mutatni egy átfogó képet. Tehát ez nem kell kitalálni valami újat. Az újságírás, amikor korrektül működik, akkor ezt azért automatikusan tudja magától. És említetted egyébként, amit talán nekem azért fontosabb a kultúra, meg a lélekemelés, meg a felvilágosítás. Nyilván ebben is van egy csomó olyan tartalom ma már, ami a közmédia nélkül is ellátja ezeket a funkciókat. Igen, és amikor, amikor jött az M5, hogy akkor majd egy ilyen kvázi iskola tévé elindul, és ez micsoda újdonság Magyarországon. Igaz, hogy akkor már az a korosztály, akit ez meg tud célozni, már réges-régen nem nézett tévét sem, hát még közmédiát, és a YouTube-on a nem tudom milyen kovalens kötéstől a X csavart hogyan csavarozzunk be az akármilyen falba típusú tudás, az mind-mind elérhető. Igen, és lehet azt mondani, hogy na de hát ez nem olyan hiteles. Ki van próbálva, ha működik, működik, ha nem működik, akkor legközelebb másik csavarozós videót keresek. Tehát hogy ez nem hiszem, hogy valódi hiánycikk van, de hogy egyébként állítsunk elő olyan kulturális tartalmakat, nemzeti tartalmakat, amiket majd 10 év múlva vissza fogunk tudni nézni. Legyen olyan kulturális érték, amire büszkék lehetünk majd 10 év múlva, majd tudjuk, hogy ennek a korszaknak ezek olyan alkotásai voltak, amik időtállóak. Ebben mindenképpen tudna a közmédia jelentős mértékben egy hozzáadott értéket jelenteni. Persze, egyébként születnek nagyon jó magyar sorozatok, magyar filmek, amik nem a közmédiához kötődnek, de valójában, hogyha a közmédia abból a rengeteg erőforrásból, amilyen van, sokkal többet fordítana kulturális termékek előállítására, filmek, sorozatok és egyéb kulturális események megörökítésére, mint másra, akkor egészen biztos, hogy 15 év múlva egy egészen más képünk lenne a mai valóságunkról is, meg a mai közmédiánkról is.
De ez, hogyha jól gondolom, azért egy masszív, nagyon támogatói újságíró képzés is szükséges. Média képzés, tehát oké, egyetemen van, most már az OKS újságíró képzést azt megszüntették. Van, és még mindig működik egy nemzeti tehetséggondozó non-profit Kft., azt hiszem nem régiben kutatta ki a Szabad Európa, hogy ilyen 1,5-2 milliárd forint környékén. Viszont ahhoz, hogy feltételezem minőségi tartalmat, értékrendel és jól dolgozó médiaszakembereket, akár az újságírás, videó, bármi képezzünk, ahhoz azért kell egy erős képzési háttér, és hogyha egy nagyot lépek megint hátra, akkor azért kell hozzá egy olyan fajta szemléletformálás is a társadalomban, ami ezzel a hármassal, tehát a szolgáltatói rész, a szakember rész és a társadalmi részt azt így összehozza. Erről milyen elképzeléseid vannak?
Nekem radikális elképzeléseim vannak.
Eddig még csak szoft dolgokról beszélgettünk, akkor is halljuk a radikális.
És elérkeztünk az oktatáshoz, na ott radikalizálódok. és ezzel tulajdonképpen egy kicsit magamra vagyok maradva. Éppen tegnap volt egy beszélgetésem az EBSZ médiafigyelést végző szakembereivel. Egy ukrán nagyon felkészült kolléga volt, rengeteget tudott a helyzetünkről. És akkor elérkeztünk a beszélgetésben addig, hogy jó, de akkor most mégis, hogy ki lesz itt újságíró, meg hogy hogyan képezzük itt az újságírókat, és egyszerűen nem akarta elhinni, hogy Magyarországon nincs olyan diploma, hogy újságírás, hogy itt hát ilyen média és kommunikáció, meg kommunikációs, mi kommunikátor diplomát azt tudunk adni, vannak specializációk, de nincs újságírás tanszék, nincs újságírás professzor, és ilyet nem találsz se keletre, se nyugatra. Ez teljesen magyar sajátosság.
Hungarikum.
Ez hungarikum a javából.
És gondolom ez egy probléma.
És itt az,
kérdezem, nem állítom.
Számomra ez egy probléma. Én azt gondolom, hogy a magyar nyilvánosság bajai, azok részben ebben is gyökereznek.
Jó, de bocsánat, egy olyan nagyon-nagyon-nagyon digitalizált, nem tudom, Web3 van már, vagy mennyi, világban, ahol bárki lehet újságíró, bárki lehet megmondó ember, mi értelme, funkciója van egy YouTube csatornának, tehát most nem tudom, nagyon szélsőségeset mondok, leülök a kamera elé, és akkor elkezdek magyarázni a világról, a fele hülyeség, a másik fele meg konteó, de lehet, hogy megkapó vagyok, vagy tolunk rá pár millió hirdetést, és akkor nézik. Onnantól kezdve, hello, Jamrisko Tamás újságíró.
Szigorú vagyok, tehát azt gondolom, hogy az újságírás az mindenképpen egy szakma, és az, hogy most sokan meg tudják mondani a véleményüket nagyon hangosan, nagy népszerűségre szert téve különböző csatornákon, ettől még nem lesz mindenki újságíró, és korábban sem csak az újságírók formálták a közvéleményt. Most sokkal többen formálják a közvéleményt, ez tény, és ebben sokkal nehezebb dolga van az újságíróknak. Ez nem egy magyar sajátosság, ez nem pusztán a képzés problémája, mert egyébként akit jól felkészítünk eszközök használatára, nyilván ez a legkevésbé érdekes része az újságírásnak, az majd jól fog boldogulni a YouTube csatornáján is. De azért az újságírás az egy szakmai, etikai háttér, az mégiscsak valamiféle szerkesztőségi szemlélet, abban mégiscsak vannak olyan szakmai skillek, amiket lehet tanulni, és aztán persze a gyakorlatban meg valójában még mélyebben el lehet sajátítani. Tehát azzal a kérdéssel, hogy mi szükség van majd egyáltalán újságíróra, tehát ezt a kérdést tetted fel. Ezzel biztos, hogy néhány éven belül küzdeni fog a szakma, de másfelől meg, hogyha optimista akarok lenni, akkor azt gondolom, hogy most nagyon kibillent ez az inga, és most ott tartunk, hogy hadd mondja mindenki, amit akar, és virágozzék ne 1000, hanem 10 milliárd virág, és annyi nem, de szóval amennyi csak tud, és aztán majd egyszer csak ez az inga vissza fog billenni, mert rá fogunk jönni két dologra, hogy tényleg ez egy elképesztően megterhelő helyzet fogyasztóként. Egyszerűen abba energiát kell most már fektetnünk, hogy kitaláljuk, hogy milyen információval foglalkozunk, és milyennel nem. És persze a probléma most még az, hogy nagyon sokan ezt az energiát nem fektetik be, sőt nem ismerik fel a problémát sem, hogy ezzel foglalkozni kéne. De mégiscsak amikor a töménytelen mennyiségű, végtelen mennyiségű információból kell kiválasztani azt, hogy mi az, ami fontos, releváns, valid, akkor egyszer csak el fogunk kezdeni visszabilleni, hogy hát azért voltak az újságírók egyébként, mert hogy ők segítettek ebben. Az újságírókra, meg az egész, ugye a médiáról mindig úgy beszéltünk, mint aki bekorlátozza a megszólásnak a lehetőségét. Féltünk a koncentrációtól, meg kapuőr, meg ilyen fogalmakkal dolgoztunk, és most rájövünk, hogy ez milyen jó, milyen kényelmes volt az, amikor nem kellett minden egyes információ morzsáról eldöntenem, hogy az érvényese vagy sem, igaz-e vagy sem, releváns-e vagy sem, mert az újságíró az mégiscsak a maga szakmai, és nem győzöm hangsúlyozni, etikai felkészültségével el tudta dönteni általában jó szándékkal, mindig volt manipuláció, de azért mondjuk 10-ből 8-szor jó szándékkal el tudta dönteni, hogy a közönség cselekvéseit milyen információknak érdemes befolyásolniuk.
Uh-huh. Kötnétek, vagy kötnéd a későbbiekben végzettséghez azt, hogy valaki mondjuk azt mondhassa és kiírhassa magáról, hogy újságíró?
Nem. De távol álljon tőlem, én...
Hát csak, hogy most itt kemény megoldásokról kezdtünk el beszélni.
Nem. Én azt gondolom, hogy az, hogy lenne újságírás diploma, meg újságírás tanszékek, az még mindig nem jelenteni azt, hogy egyébként újságíró az ne lehetne valaki, nem tudom, földrajz, történelem, jogász, akármilyen diplomával, magyar, nyilvánvalóan bármilyennel. Ezt nem akarom, és nem tudom, és tényleg nem is akarom főleg eldönteni semmilyen szerkesztőség nevében, helyett. De hogyha összetudunk rakni egy olyan tudást, ami nyomon követi, hogy a világban az újságírás merre tart, ott milyen problémák merülnek fel, arra milyen válaszok születnek, és akkor ideértve a finanszírozást, tényleg ideértve az új etikai dilemmákat, a robot újságírást, hogy mit csináljunk az Instagramon, lehet-e újságot írni, vagy a TikTokon lehet-e újságot írni, ezek most éppen létező kérdések a világban, de Magyarországon ezek nagyon esetlegesen jutnak be akár az oktatásba, akár az újságírói napi gyakorlatba. Tehát, hogyha lenne egy szándék, a világ folyását ezügyben követő tudáshalmaz vagy képzési lehetőség, akkor azt gondolom, hogy jó eséllyel, aki újságírást végzett, az egyébként el tudna helyezkedni újságíróként, mert vinne magával olyan tudást, amit most nem tud vinni, vagy csak esetlegesen tud vinni, mert volt olyan órája, vagy találkozott ezzel a problémával. Szóval én ebben hiszek, nyilván ez nem old meg mindent, de azért az, hogy a magyar média ennyire sérülékeny, az nem csak azon múlott, hogy ez egy pici piac. Meg sok mindenem múlott, hogy 2008, ugye a pénzügyi válság, az nagyon meggyötörte a médiapiacot, és akkor utána ott volt bőven tér az átalakításra, a politikai szándékok érvényesítésére, de mégiscsak azért, ha végignézzük, hogy alakították át a közmédiát, nem volt valódi szakmai ellenállás. Az Origó történetében is azért biztos, voltak kiváló újságírók, akik elmentek, felálltak, csináltak egy jobbat, megcsinálták mondjuk a Direkt 36-ot, ott van a Telex persze, tehát amikor egy egész szerkesztőség feláll, tehát azért vannak nagyon jó példák, de azt gondolom, hogy egy biztosabb etikai, szakmai háttérrel, egy erősebb újságírói etosszal a kezükben ellenállóbbak lettek volna a magyar újságírók.
Utolsó kérdésem, itt vagyunk az EPER-ben, és hát a kisközösségi rádiók azok nekünk egyébként is szívügyünk, meg nyilván te is hallottad, olvastad, és a hallgatóink is hallották, olvasták, hogy mi volt nekünk a legutóbbi frekvencia pályázatunkkal. Az elmúlt 10-12 évben azért nagyon töredékére esett a kisközösségi rádióknak a száma Magyarországon. Mi is ugye 200 oldalt adtunk be, megszenvedtük, de aztán végül sikerült szerencsére. Erre milyen rálátásod van, és hogyha van, akkor mit kezdenél mondjuk ezzel a régiesebb jellegű magyar rádiós piaccal, mint szakpolitikus?
Hát a rádiós piac az egy nagyon nagy változáson ment át, tehát most alig találsz olyan szereplőt, aki 2010-ben is szereplő volt, sőt, hát közben már volt egy generációváltás Lánchíd Rádióból Karcz FM, Rádió 1 se volt egészen 2015-ig, tehát gyakorlatilag egy egészen új reklám, egy rádiós piac jött létre az elmúlt években, és azt látjuk, hogy ebben a közösségi rádió, és főleg a kis közösségi rádió, az nem volt preferencia. A közösségi rádió, mint jogi kategória létezik, de nem a valódi szubkulturális
szűkközönséget
szolgáló, így van, hanem valamiféle, ugye azt jelenti ma, hogy nem kell fizetni a frekvenciáját.
Jó, azok ez kapják ezt,
akiket
definíció.
Ki akarnak vonni a fizetési kötelezettség alól, és ennek nincs köze a valódi közösségi tartalom előállításhoz. és a kisközösségi rádiók azok pedig annak idején 2010 előtt valamiért a hatóságnak szívügyei voltak, akkor nagyon sokan vágtak ebbe bele, mostanra ez radikálisan lecsökkent. Ez egyrészt egy tehát másra használja a most a rádiós piacot a hatóság és a politika, de azért azt is lássuk be, hogy ha most mondjuk Jamriskó Tamás meg akarja szólítani a közönségét, akkor ő is elgondolkodik, te is elgondolkodsz, hogy ezt az Eper rádión keresztül tedd-e, vagy pedig kiírsz egy jó posztot a Facebookra, vagy csinálsz egy jó instafotót, és hogyha akarsz egy ilyen beszélgetést a világgal közölni, akkor ezt is fel fogod tenni a megfelelő honlapokra is, tehát hogy egyébként a frekvenciának, és ez az ilyen szubkulturális kis közösségeket megcélzó tartalomnak a platformja, az nem elsősorban a rádió, illetve nem elsősorban a földfelszíni rádió.
Ezzel egyet tudok érteni. Folyák Gábor, köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm.
Tisztelt hallgatóink, köszönjük a figyelmeteket. Az elmúlt néhány percben Poják Gáborral, az ELTE BTK kommunikációs média tanszékének tanszékvezető oktatójával beszélgettünk a jelen és múltbéli médiarendszerek sajátosságairól, az újságírói szakma lehetséges kihívásairól, és érintőlegesen a közösségi rádiók helyzetéről is. A beszélgetést Jamriskó Tamás vezette, a felvételt vágta és utómunkázta Hegedűs Martin.